és békesség Istentől, Atyától és az ő Szent Fiától, ami Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, megújulni vágyót, vagy megtérni vágyót, azt majd meglátjuk, hogy milyen elemelben lesz részünk, reménység szerint megújulunk, megtérünk is az Úrral újból mélyebb közösségbe fogunk lépni. Az Advent ima hét utolsó záró alkalmához érkeztünk, egész héten arról gondolkodtunk, hogy mi az, amiben egységesen láthatunk, és természetesen közben előjöttek olyan dolgok is, amiben nem látunk egyformán, de ez nem baj, mert az volt a témája ennek a hétnek, hogy egység a sokszínűségben, vagy a sokszínű egységig is lehetne talán mondani. Különböző aspektusból vizsgáltuk ezeket a kérdéseket, és így jutottunk el a ma estéhez, amelynek az összetémája az egység Krisztusban. Természetesen az a sok-sok minden, amit 8 napon keresztül vizsgáltunk, az mind-mind Krisztusra mutatott, és ő nélküle nem lehetett volna egységben gondolkodni, akár a keresztségről, akár a misszióról, akár azokról a témákról, amelyek előttünk állhattak ezen a héten. Arra kért Mészáros Kálmán testvér engem, hogy mondjak valamit a templomról, már annyitól elmondtam, hogy szerintem meg fogják tudni, de én boldogan elmondom még egyszer, mert nagyon fontos az én szívemnek ez a templom. Valamikor ez a helység, ahol most ülni tetszene, kocsma volt, és egy másfajta közösségi élményt nyújtotta az embereknek. Az sem volt elveszni való. Azt is elmondom, hogy zárójelek között, hogy megismerkedtem a volt tulajdonos egyetlen élő rokonával, akivel is hívtam, amikor felavattuk ezt a templomot, itt jut közöttünk, és nagyon élvezte, hogy az ő kocsmájuk egy másfajta bőrbe bújt, ha szabad ilyet mondani. Ezzel a telepen nem volt szabad kocsmát nyitni, ezt mondja a városi legenda, és ezért a Vekerlet telepiek átvétek a kertvárosba, ide, ebbe a templomba, egy másfajta nevűen templomba, és itt feledték el az összes szomorúságunkat, nyomorúságunkat, és úgy tértek vissza Vekerlet telepről, hogy egy kicsit vidámban volt a hangulatuk. Abban a reménységben vagyunk ma, hogy innen is vidámabban fogunk eltávozni. Talán nem azt fogják rólunk, rólatok mondani, mint az első bűnbörögi csodánál, hogy talán édesbortól lépegettek meg, de ha olyan elemzeti lesz a gondolatunk, lelkünk az igeérzés után, akkor ez sem baj, hogy mondják azt, hogy édesbortól lépegettünk meg. Annyit tartozik még erre a templomhoz, hogy itt tetszenek látni, egy kis keresztet, ami nagy becsben van nálunk, ugyan egy kortárs építészeti stílus az, amit láthatnak itt, mint kívül, mint belül, a belső elrendezés is egy modernben stílus, de nagyon fontos nekünk ez a kereszt, 6 éven keresztül ez a gyülekezet ezzel az egy kereszttel rendelkezett, a kereszt alatt volt a templom, a Nagy Sándor József utca 22 szám alatt, az utcán tartott a prédikációit, istentiszteleti alkalmait, hiszen az akkori metodista egyház alatt a gyülekezet templomát és hosszú 9 éves harc után rendelődtek újra az alkalmak, a lehetőségek, hogy Magyarország Evangélium Testvér közösség néven új egyházá alakult a metodista hitvallást valló második tagja az egyháznak. Ma már, ha én jól tudom, de majd Kálmán úgy is így az egyház történész ki, amit engem metodista ügyben is nagyon örök, nem érhet engem, hogyha ennyire ismeri a metodistákat, de én úgy tudom, hogy négy metodista felekezet van ma, vagy legalábbis hitvallásában, metodista, hadsereg és a Názáreti Egyház nevében metodista, egyház és a Vörösszeg Evangélium Testvérek Közösség, és másról nem tudok, de lehet, hogy van. Hát a Verziánusok vannak, már van egy érdekes történet. Hát az egy misszió volt, amit igen, és van a szabad metodistáknak is missziója, vagy legalábbis volt missziója, de nem tudom, mennyire gyökereztek meg aztán Magyarországon.
A nyugati van az a kedves testvér, aki metodista színeiben tűnik.
Ő a metodista egyházhoz tartozik. Igen, a Szabóné Pap Klárára gondolt, gondolom.
És ő, aki énekelni szabad, van. Az a simpáció, a koreai egyetlenás és metodista.
Hát ennél nagyobb örömmel megérkezett. Mert minden kialítana. Nagyszerű, meg sem lehet szóval. Látod, a Verdi János tervenik. Az előbb, hogy mondja fel egy mulatságos történetet, aztán hogy forduljon komolyra a szó. Sokáig a Verdi János Lelkész Képző Főiskolának ez volt a zene címe. Ma már nem itt van a székhely, hanem a Rankó utcában, közel 1500 hallgatóval, és jött a postás, hogy Verdi János keresni. És mondtuk neki, hogy sajnos nem rendelkezünk azzal az erővel, hogy Verdi János visszahívhatná a földalról, hogy a mennyből. Hát ők nem értek, ti maguk azt mondják, hogy Verdi nem él, én azt mondtam, hogy él, tessék előbelépeni Verdi fenn a halomára. Levelet, úgyhogy ezt a levelet nem kaptuk, mert előkerülteni. De többször jártam így, hogy Verdi szeresték rajtam, de mindig alkalmazott arra, hogy lehetett arról a lelkületről beszélni, amit a 18. századi Angliát Fenekes munkát fordította, és voltak éppen neki köszönhető nem törzsi egy francia forradalomhoz hasonló forradalom Angliában. Hát ezek után, hogy köszöntsem szeretettel azokat, akik itt vannak ma közöttünk, ha megengedik lelkésztársakat, hogy köszöntsem én pedig, önöket pedig úgy, hogy mindenkit név szerint köszöntöttem, hiszen nem ismerek mindenkit sajnos, de reménységem van a tekintetben, hogy közelebb kerülünk egymáshoz. Hadd köszöntsem dr. Verevics Petra lelkészasszonyt, a Verdi János Főiskola káplánja, a Budaörsi Idősek Otthonnak lelkésze és a Méltóság Nagy Templom lelkésze is, nekem kollégám. Hadd köszöntsem szeretettel Dienes József testvérünket, az égvéri kiáltás misszió tanárnökét és az ottani lelki dolgok felelősét. Aztán hadd köszöntsem szeretettel dr. Erdély László testvérünket, a Szóval Rádió főszerkesztőjét. Nem tudom, hogy a végigidősebbségekben vagy érdeklődve vagy itt, majd kiderül, hát ha fel tudunk kerenni, annyira gondolászolják a ma estéhez, de úgy látom, hogy így nyugod a fejedet majd kiderül. És hát végül, de nem utolsó sorban, vagy utoljára azt köszöntsem szeretettel dr. Vészáros Kálmán testvérünket, az Allianz alelnökét, a kispesti baptista gyülekezet lelkipásztorát, és biztos van még egy-két titulusok, de talán ennyi elég lesz, ha minden igaz. Hát kezdjük meg Isten tiszteletünket. A mi énekes körülünk, minden padban ott van a dicséretek énekes könyv. Én megpróbáltam olyan énekeket választani, amikről azt gondolom, hogy akármelyik felekezőben találunk otthonra, ismerni fogjuk ezek régi veletes ébredési éneket, és úgyis elmondta Vészáros testvér, hogy több mint 100 éve van jelen az Allianz, és az első alkalom az imádkozás volt, hát hadd nézzük így meg az ellenünket, akik ezekre az énekekre hogy ezekkel az énekekkel dicsítették Istent, illetve kerültek közelebb ő hozzá. 220-as számú ének első, második és harmadik verszakát énekeljük, így kezdődik ez. Légy csendességgel, békességgel, megváltóban Istenedben, így örvénynek bőségével, vele boldogulsz mindenben, forrás ő és napsugarat, őtőben átad minden javad, légy békességben. 220-as ének első, második és hatodik verszakát énekeljük. imádságra készülve a 209-es számú ének első és egyben egyetlen versszakát fogjuk elénekelni, ez egy 12. századi himnusz, Krisztus feltámadott, elmúlik így javát a törvényünk, hálával a Krisztus megigazgal. Fennállva énekeljük ezt az éneket, és miután elénekeltük Jeles József Uvertik azt a testvéremet kérem, hogy imádkozzunk majd. Tehát 209-es számú éneket fennállva énekeljük, és utána Jeles József testvéremet kérem.
Örvendezéssel és háladó szóval állunk meg te előtted, örökkévaló Istenünk, mindenható Urunk, Jézus a Krisztus által. Dicsővítessék és magasztaltassék a te szent neved, aki úgy szeretted ezt a világot, mennyei atyánk, hogy Jézusnak Krisztust adtad, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Drága Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy te mindenre és mindenekre példát adtál, példát mutattál. Te valóban csodálatos, páratlan, egyedüli módon képviselted a mennyei atya akaratát, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Hálásak vagyunk azért is, Krisztus Urunk, hogy valóban nem hagytál bennünket árvákul, hanem elküldözted a vigasztalót, a pártfogót, aki elvezet bennünket minden jóra, és megtanít bennünket minden te szerint valóra. Köszönjük te néked, Szent Háromság egyik az örök Isten, hogy most ebben a percben, ebben a pillanatban is itt vagy ezen a helyen, láthatatlanul vár, és kíséred ezt az Isten tiszteleti alkalmat. Azt kérjük te tőled, hogy te magad légy, aki megáldasz bennünket, megszentélsz minket, magatkozhatsz bennünket, és szent igédből számunkra tanítást, útmutatást adsz. Jézusért, a Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Krisztus Urunk, szavaival fordulunk te hozzád, mi atyánk, a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is, mint napi kenyerünket, ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk védkezőknek. És nem vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az igehirdetés előtt a 211-es éneket fogok elénekelni, Krisztuson kívület nincs kihet járulnom, így beleoltottan nincs kitől gyógyulnom, ezen segélyemből nincs kitől tisztulnom, veszélyes veremből végre szabadulnom. 211-es számú éneket énekeljük az igehirdetés előtt, és ahogy említettem, az lesz a ma esti témánk, egység Krisztusban, egy ősi hitvallás, Jézus Krisztus Úr, azt hiszem ehhez nem sokat lehet hozzátenni, de a program összeállítói arra is utaltak és arra is gondoltak, amiért Jézus imádkozott, Atyám, arra kérlek, hogy majd ők is egyek legyenek, és az ő szavukra is higgyenek majd benned, micsoda fantasztikus lehetőség az, amivel elvázott bennünket Krisztus, akár honnan jöttünk, akár melyik felekezethez tartozunk, talán erről fog ma szólni az alkalom, hogy egység az lehet Krisztusban, mert ő a lényeg. 211-es számú éneket énekeljük tehát el, és utána Mészáros Kálmán testvérünket kérjük a szolgálatot.
amit Úr Jézus Krisztusban tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Azokat is, akik a héten minden este ott voltak valamelyik gyülekezetnek, a padjaiban, hallgatóként, imádkozóként, és azokat is, akik ma este csapatkoztak is, a három alkalommal lehetnek itt közöttünk. Én olyan hálás vagyok Istennek, hogy az ő névéhez tartozhatom, és gondolom többségében ilyenek vagyunk. Mindig korábban ismertük föl, akár gyermekkorunkban, akár később. Én nagy kérdelem, hogy nem tudatlanságban élhetjük a földi életünket, hanem az ő reménységben, hogy Krisztus által új perspektívát nyíltak előtt, mint az örök élet vonatkozásában. Szó esett arról, hogy milyen jó, hogy megismerhetjük egymás felekezetét szomszédolások alatt, és beletekinthetünk egymás lelki közösségének hétköznapjaiba is, a ünnepi alkalmaiba. Én a metodista közösséget nagyon közel érzem magamhoz, talán máshol is elmondtam már, hogy az én szüleim, pontosabban az édesanyám metodista körökben nyílt el, ott is tért meg, és édesapámnak köszönhető, hogy egyáltalán, hogy baptista lett. A másik testvérem viszont ott maradt, én pedig metodista feltetett a felesége lett, úgyhogy itt támadott el a családnak a története, és én gyermekkoromban nagyon sokszor fordultam meg metodista istentiszteleten, gépvárokon kapcsolatok évben is, vagy egy Miskolcon, vagy éppen Budapesten. Úgyhogy gyermekkorom óta nagy nyitottságot érzek mindenre, ami felekezett irány, de különösen a metodisták irány. Azt is el kell mondanom, hogy ezen történőként igazolhatom, hogy minden nagy baptista először metodista képviselő. Úgyhogy van helyen a közgyereknek jövően érve. Akár, hogyha ilyen Woodyre gondolok, a chicagói evangélistára, vagy Sturgeonre, és mi metodista körökből indultak el, hogy a baptisták atyának tekintik Johann Gerhard Bonnkent is, ő is metodistaként jött meg először. Aztán így indult el a küldetés pályájára. Olyan értelemben, viszont én mindenféleképpen egyetértek Vezetik János testvérünkkel, aki két nagyon fontos dologra tette a hangsúlyt, azt mondta, hogy rendkívül fontos a megtérés, amit majdnem, hogy órára persze ismerni és tudni kell az embernek, hogy mikor is történt az első megszólítása, Isten felé fordulása. A másik pedig a megszentelődés, ami attól kezdve egészen a tökéletességig, azaz a mennyi világáig tart. Ilyen értelemben tehát én is Vezetik János metodista vagyok, csak elvégeztem közben. Tehát ilyen módon is nagyon jó, hogy egymásra tisztelettel tekinthetünk, egymástól tanulhatunk, az értékeket tisztelettel szemlélhetjük, és ez kiegészítheti a hitünket. Mindezek után hallgasson azt az igét, amit ma sem szeretnénk az igézélet és alapjaként is idézni. Az az ige, ami majdnem minden este felhangzott, és innen áraztak el a különböző igei gondolatok. A Efézusi levélben található az ige, a negyedik fejezet első hat vers, amit kérem fennáll a hatóságokat. Az Efézusiakhoz írt levél, negyedik rész, első versről, következőképpen találjuk megírva a Isten igét. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szerénységgel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét, a békesség kötelékével, mert egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménysége kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és minden által, és mindenekben. Köszönjük neked, Urunk, hogy kijelentetted számunkra ezt a csodálatos igazságot, amit itt olvashattunk. Köszönjük az apostolok és az apostolok sorát, akik elégezték ezeket az igéket. és a Szentlélek munkája, aki megőrizte számunkat is, és aki meg elveníti, ígérete szerint, ahol te tűz, élettel töltöd meg, kérlek, hogy az érdeklődés alatt, akár minden, akár a hallgatókat is elvadd meg, ha találja célba a szívem, bennünket az üzenet, amely életformáló erőként segít a hétköznapokban is helytállunk, mint az egyenlőkei. Kérjük, hallgass meg bennünket Jézusért. Amen. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban utolsónak szólni egy héten, majdnem a pillanatot ígérve elég is szakadt. De ezzel gondolkodtak rajta, hogy esetleg Mózes ezerjéhez végezzen, és akár a Mózes estének egy gondolatnak kiemelje, összefoglalja, én erre most nem vállalkozom. Viszont fontosnak tartottam, hogy azt az ígét alaptextusként hallani olvassuk el, ami végkísérte szinte minden esténynek az elmélkedését. És hadd említsem azokat a gondolatokat és erősítsem fel, amit ennek kapcsán nyerhettem a héten és különösen a ma estében. Az első, ami megjelent engem ebben az ígében, ami mindannyiunkra vonatkozik, függetlenül, hogy mikor kapcsolódtunk be, melyik felekezetben vagyunk, milyen ismereteik, hogy éppen talentumaink, vagy ajándékaik vannak, mégpedig így mondjuk, hogy az elhívásatokhoz méltóan életek. Az első kérdésem, hogy tapasztaltuk-e már, és átértük-e már a meghívásnak, az elhívásnak az élményét. Akár tanítványi életre gondolatok az első 12-re, vagy az azt követő sor egészen napjainkig, hogy milyen módon ragadott megbenneteket az Úr. Említettem, hogy különösenek a felekezetnek, akiknek a vendégei vagyunk, tanításában az egy alapvető kérdés, és azt mondom, mondhatjuk el, hogy átéltük el ennek a személyes megszólításnak az élményét valaha. Tehát mi, ahogy Jézus ott a Genezáret túl partján még szerint szólította meg a tanítványi jelésköves engem, vissza tudunk-e gondolni arra a pillanatra, amikor először szólt hozzánk az üzenet. Én fiatal ember voltam, 15-16 éves voltam akkoriban, lelkész családom felnőve, én azt gondoltam, hogy nekem igazából erre nem lesz szükségem, hisz beleszülettem egyfajta értékrendben, egyfajta felekezetben, hát a szüleim pedig mintaszerű keresztény hívők, igazából nekem is sok dolgom nem lesz. Aztán igazából ebben az időszakban neheredett a véletlen a szívembe az a belső ellenállás és az az igazából engedetlenség kívül, nem nagyon vették ezt észre mások, de belső lázadás mindenképp féleképpen volt bennem, ami azt diktálta volna, hogy én nem értsek ezzel az értékrenddel egyet, hogy én valami önálló utat választok és végre hagyja föl az a vallásos élet szemlélettel, amit én akkor igazából kényszernek éreztem. És ebben a nagy változásomban már szinte nyilvánvalóvá is próbáltam ezt tenni. Egy vidéki lelkipásztor jött hozzánk a gyülekezetbe, és erőteljes hatalommal hirdett az ígét, a tékozó fiúnak a történetéről. És a tékozó fiúnak történetéről az otthon maradt fiúnak az esetét említette, annak a fiúnak az esetét, aki rendkívül természetesen vette, hogy minden az övé, és igazából nem értékelte azt, hogy milyen kiváltságos helyzetben van. És a vidékérető egyre mélyebben ment ennek a igazságnak a kibontásában, végül csak úgy rámodott a hallgatóságra, azt mondta, kedves barátom, kedves testvérem, tudod, hogy a templom padjából is el lehet fárkozni, akkor, ha nincs élő kapcsolatod az Atyával. Nincs élő kapcsolatod az Istennel. És valahogy az ő újra, hogy megállt rajtam, hogy tudod, hogy így történik. És nagyon megérültem, És azt gondoltam, hogy hát tényleg így van, hogy én csak ott ülök és viselkedem, és hogy nekem az első sorban ki lehet jönni, hogy elkipászt a gyerek, nem tudom, hogy csak egy elkipászt a gyereket, mert kötelező volt az első sorokban ülni, és szem előtt bennünk, és időnként megadta az édesapám tekintet a rajtunk, és utána a gőzölő húsleves fölött a vasárnapi ebédnél előkerültek viseldolgaink. Már lényeg az, hogy ott ültünk el, és nekem rendkívül kellemetlen szeret volt. És akkor, amikor az ige hirdető rámutatott, hogy belső lámpadás van, lehet, nem azt hittasztott. De ezzel a lelkámokkal ő nem lehet rámozni a templom padjából is, hogy olyan szívet a hapsított, ugye először. És elmondta, idegedett ő, hogy ő nem akar, hogy ő nem akar úgy a ő nem akar úgy innen ez Istentisztelt beszélni anélkül, hogy esélyt ne adjon arra, hogy a valakit a hallgatóságból döntéssel jutott, és szeretne megváltozott új élettel kérni tovább. Azok a tárvesz előtt a Jónterem végén volt egy kis iroda. Én szívesen támadom egy beszélgetéssel, kíváncsággal. Mindenki kiment már a templomból, teljesen üres volt a divanház, a takarító néni már kapcsolatot az irányítói készre, hogy most már végezni minden. Én mindig ott ültem a padban, és egyszer csak úgy éreztem, hogy nekem most ma este döntésre kell jutnom, és elindultam most a ülőbe felé. És bekapottam, ez a vidéki lelkipásztor, aki ilyen erővel is alkalommal hirdette az evangéliumot, az édesapám volt. És mikor beléptem hozzá, megkérdeztem, hogy ilyen mi keresett. Hát mondom, az előtt a szószéken elhangzott, hogy aki igazán haza akar jönni, az tényleg ezt a nagyon fontos lépést. Rám nézett, hogy ne volt betöltve, mondta az ő fia, lépett a irodába, és azt mondta, hogy fiam, ez nagyon komoly pillanat. Én nem találkozok neked más, mint hogy most betérgelünk itt a iroda közepén, és imádkozni fogunk. És megrendítő volt, hogy az édesapámmal együtt imádkoztam, máskor is volt már ilyen, de ilyen évesen nem emlékszem egyik eseményt erre. Ha imádkozott értem, én hálát adtam érte, és egészen másképpen álltunk fel a térdeinkről. Két vágra barátaim az udvarom, és hát mint akkor az szokás volt, ott 25-30 fiatal is, és minden vasárnap este kimentünk a városnak a főterére, de azon az estén nem egy ilyen korzós séta volt a városban, mert megkérdeztük, hogy mit tettünk le most, valami változás van nála. És elmondta nekik, hogy miről van szó, mit tettünk vele. Egyik is, másik is, ez tényleg komoly. Most tényleg megkérdezik. Igen. És az történt, hogy nem sokkal ezután Pünkös ünnepre jött, 26-an álltunk ott felhívhatóan, hogy tanúságot tegyünk, hogy régi életünket megtagadva, az örökök ellentmondva, mától kezdve Jézusi a életünk. Egy olyan életem is így volt a gyülekezetben, ennek következtében, hogy több mint 300 tagú lett a gyülekezetben, már nem kimondottam az ilyen személyemhez köthetően, de egy ébredést értünk át a 70-es éveknek a vezetőnk vége felé. És innen indult el az én küldetésem szolgálatomat is. Tehát azért mondtam már, hogy a személyes vonatkozásait is ide tegyem, mert azt gondolom, hogy mindannyian, hogy itt vagyunk és a parton ülünk, kell, hogy egy olyan érintés hatása alatt, amely életre szóló, kötelezzük el magunkat Krisztus követése mellett. Olyan nincs, hogy valami homályos beleszületéssel, vagy valami kéne szociális bele tartozódással indulunk. Mert ez egy bizonytalan dolog. Azt mondja az ige, hogy kérlek tehát titeket, aki fogoly vagyok az Úrjöttől, higgyetek ahhoz a felhíváshoz méltóan, amelyre elhívhatatok. És Pál azért teszi hozzá, hogy fogoly vagyok az Úrért, fogoly tudalázóért volt, fogságban nem törvényes bűnözőként, hanem az evangélium szolgálatában vállalt végezésről, mert nem tudjuk, hogy mi vállalja ki vele. Tehát sok mindenen kell keresztül mennie az ember az ítélete során, én is nagyon sok mindenen mentem keresztül, minden mai napig, komoly életpróbákon és komoly tragédiákon is időként, és olyan megpróbáltatásokon, amiben egyedül az Úr kegyelmének köszönhettem, és köszönhettem, hogy megtart előttetek. De megtapasztaltam, és átéltem az Úr szabadító erejét. Tapasztaltam azt a mennyei forrást, a Szentléleknek azt a forrását, ami nélkül biztos állottam volna, és biztos akarattam volna. Mivel Pál azt mondja, hogy a keresztül való beszél, ugyan bolondság azoknak, aki elveszi. De nekünk, aki megtartanunk, az Istennek erre. Most erről van szó, az Istennek az erre. Ott ebben az idézetben így olvassuk, hogy dynamis. Olyan isteni erőforráshoz jut a Krisztusban hívő ember, a Krisztus testébe tekintő ember, amely tovább hat a földi emberi erőforrásoknál. Tehát, hogy csupán emberi erőforrásokra támaszkodnánk, régen kifulladna a kereszténységünk. Ha nem ígérte volna Isten azt, amit tünköskor és azt követően átért már Isten miért, és azóta folyamatosan a Szentlélek áradatában, áradásában, Úrban is ő megtapasztalhatjuk, hogy előtt mehetek nyilván a Szentlélek Jeruzsálemtől. És valami messze, Jeruzsálem, Júdeában, Samáriában, a föld végső határai. És ez az erőforrás, ez a dinamis, aminek az ajándékát a hídben járunk, átértük, átérjük, és egész életünk során ebben forrást így jelentkezik. Isten ajándékként adja. És az elkíváshoz méltó illő élet és járás, ami Pál apostol is elmond, ez meghatározza az életünknek és a hívő életünknek a minőségét is. Hogy nem csak egy nyöszörgő, panaszkodó, állandóan behangolt és mindig boros élettel járja föl életünk, hanem kell lehet abból a mennyei energiával és azzal a derűvel, amely nem emberi, hanem Istenből származik, és Isten által élünk át. Filippi levélben, amit testvérem is idézett, hogy egy az Úr, és az Úr és Krisztus az, aki összetart, összekapcsol, összekovácsol egy testét tesz bennünket, függetlenül attól, hogy színes és sokszínű közösségről van szó, más-más színeink is, más-más árnyalatai vannak egész felekezetben, de mégis Krisztushoz tartozunk. Filippi levélben mondja ugyanúgy Pál el, hogy csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium az ítéljét. Akár most idézett, akár alaptextusként felolvasott igében is, többször hallod az egy szót. Az alaptextusban hétre hallottuk. Egy. Ha jönne hétre. Nyilván a számok között különös hangot adott a hetes szám a teljesség. És azt szeretném testvérek, hogy ha végignéznénk azt a nagyon fontos sorrendet, ami Pál itt fogságban idején írt, levelet, tehát egészük a címzet, és átvették a kintettek. Tehát ért az a közösség, az a gyülekezet, Efézusban, amely készhez kapta, és így hiszem, hogy mi is élő módon kapjuk készhez. Azt mondja, hogy a Krisztushoz méltó élet az egy Úr, Uramon alatt lévő Krisztus testvére a következő jelen tulajdonság kell, hogy fölösségenek. Az első, amit az apostol mond, hogy teljes alázatosság van. Egység ugyanis nincs teljes alázat nélkül. A kivagyiság, a versengés, az ő előtti késő és sok-sok sértődés ebből fakad, hogy ezt a nagyon fontos jelen tulajdonságot nem tartjuk fontosnak. Teljes alázatossággal kövessétek Jézus. Az alázatosság az antik görög világban egy megvetett jelenvonás volt. Az alázatosság, a szolga, a szolga, igen, az alázatosság. Magát. Tehát nem volt az alávetettség szolgai magatartás egy nemes vonás. Tehát az volt a alatja, aki nem volt alázatos. Aki a kivagyiságában hívta fel magára figyelmet, hogy egyénység. És az ide azt mondja, hogy a Krisztus testében az egységnek a nagyon fontos jelen tulajdonsága az az, hogy teljes alázatossággal. A Krisztus második eljöveteléig pedig nagyon szükségünk van erre a teljes alázatosságra. Filippi levélben a korábban is idézett Krisztus himnusznak az első mondatát, ha említsem ismét, az az indult legyen bennetek, ami az Úr Jézus Krisztusban is megvolt. Tehát ami a Krisztus egy testvérhez kívánunk kapcsolni, akkor annak a feje, Jézus Krisztus jelen tulajdonsága kell rá is jelentkezni. Az mindazokat lehetek el, hogy Jézus Krisztus van is megvolt. Aki megalázta magát, engedelmes volt neki, kereste valamit. Kedves testvérek, eltévedtünk, és nem tudjuk, hogy kit követünk, hanem ebből eltökünkség. Kit követünk? Ha Jézus követjük, akkor ez az indulat, amit hallottunk, a mindenkinek is jelenség kell legyen. Alázatosság elengedhetetlen az egységhez. Minden szeretetlen széthúzás mögött büszkeség, kivagyiság, elsősége való törekvés áll, amely megbocsátott a békés bűnnel, sokkal is jönnénkinek is. Az arra megy a tita, amely a tanítványi körben is megvolt, hogy kivéle jön meg a hallgatára, melyik pársomszék a benyém. Egyszerűen, amikor a tanítványok Jézussal vándoroltak, és Jézusom megpróbáltatásaival beszélt. Neked Jeruzsálembe kell menni, hogy engem meg fognak alázni, hogy ki fognak csúfolni engem, meg fognak osztozni, keresztre fognak feszíteni, és harmadnapot fel fog támadni. Akkor a tanítványok a háttérben azon súgdolódnak, hogy a jó rendben van, hogy Jézus délizációja megtörtént, de amikor eljönnek az a királyságában, akkor melyikünk, melyik székbe fog ülni? Melyik bársony szék lesz a miénk? És ebben még a Zebedeus mama is beszélik, nem tudom, hogy került oda, de a tanítmányi körben Zebedeus névről olvasunk, aki a két fiára annak büszke volt, hogy ott volt Jézus mellett, és még oda sokta a mesternek, hogy meg tudnám nekem mondani, az én két szép aljás fiam. Hol lesz majd, amikor eljött a királyságban? Jó? Vagy abban gondolom. És én most mélységesen megvan gyöbbenve a kezem. És nem éppen ez folytatja a beszélgetést, hanem nyilvánosság elé viszi a sugorítást. És azt mondja, hogy nem tudjátok, miről beszéltek. Jobbról vagy arról első szék, vagy második szék, vagy milyen miniszteri állás. Tudjátok, hogy én hova tartok? A megaláztatás útján. Nem tudom, én sem tudom, elég az atya tudja, hogy mikor, és hogy kerülünk oda. Hogy kerültök oda? Igazából megkérdezem tőletek azt a kohanat, amit én hiszok, hajlandó vagyok hinni. Abban a keresztségben, a szenvedés tűzében hajlandó vagyok követni. A fiúk rávágják, hogy hát persze, hogy persze, úgy gondolták, hogy hát egy olyan család, egy keresztség miatt. Hát el feltétel, akkor meg. És én azt mondom, hogy nem erről van szó. Nem egy szertartásos cselekményről van szó, hanem valóban azt a keserű poharat, amit értetek és miattatok kell a kínnak, hajlandó korlátok is. Azon a keresztségen, amit én a szenvedés küzében keresztül megyek, követni fogtak engem, és elmérnek a vitatkozó ajtak. Az őség már 50-ben olvastam, hogy akkor, amikor a vezetőket választotta, az első évszázadokra választodik, de fennmaradtak egy ilyen dokumentumok, akkor olvastam, hogy ezt a Jézusi tanítást, mint egy hitvallásként olvasnák fel, és kellett igen mondani. Tehát, hogy aki vezető akart lenni, vagy kiválasztották, hogy vezető legyen, azt mondták, hogy hajlandó vagy, a keserű korlát is kívül. Hajlandó vagy, ezen a szenvedés tűzén is keresztül lenni a Krisztusra. És erre igen mondani, tehát ez tényleg nagy volt. Ha kell a megkorcsolatás is, ha kell a hátratétel is, a megvetés is, ó, hogy tiltakozunk ebben. Ó, hogy szeretnénk kikerülni ezeket. Kérdés, hogy miért nem lehet tartani? Azért vagy? Azt mondja az igen, meg is a Filippi 2-t, pározommal szeretném a 2-t hozni, semmit, nevés versengésből, folytatódik még az igen, hanem alázatosan egymást külön megtartva magadoknál nem érde mindenki a maga hasznát, hanem másokat is. Már ez a Krisztus. Ez a Krisztus, nem a kivagyság, nem a nagyság. A másik, amit a apostol itt a fogságában ír, a vezérési gyülekezetnek azt mondja, hogy teljes szerénységgel. Megint egy olyan kifejezésnél vagyunk, amit sokan félrejtenek a szerénység alapján, hogy a gyengeséget gondolnak, valami akarat érni állapotot, meg azt gondolnád ember, hogy olyan erős, aki más le tud uralni, aki más le tud gyűlni, aki más fölött ki tudja terjeszteni a hatalmát. Az igazán erősek a Biblia szerint azok, akik magukat tudnak uralkodni. Sokkal könnyebb mások fölött, mint önmagam fölött uralkodni. Indulataink fölött. Sokszor így akarnokságon felett uralkodni. Lehet, hogy munkát képtelenség enélkül eredményesen végezni. Alázatosság és szerencség. Jézus iskolájában egy két legfontosabb tartalmat. Azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint és alázatos fiú vagyok. Beiratkoztunk Jézus iskolájában? Bibliai iskolájára. Valóban Jézus követjük? Mert egy két nagyon fontos alap tudomány nélkül nem vagyunk Jézus követői. Tanuljátok meg tőle, hogy én szerint is változó szűrő. A harmadik jelen tulajdonság, amit az apostolit, az ölekedett tagjai számára, akik egységben kívánnak szolgálni neki, az Úrnak, azt mondja, hogy teljes türelemmel. Hosszú tűrésre van szükség időnként, amikor kellemetlen és nehéz helyzetek állnak elő. Akár magánéletemben, akár közösségi életben, amikor megpróbálnak bennünket események, de akár személyek is. Talán néhányszor imádkozott, hogy az alkalmazó emberekre mentsenek. Néha nem sikerült neki. Szemlékezett talán olyan emberekkel, akik az idejét rabolták és sok kárt okoztak neki, de mégis úgy gondol vissza, hogy igen, az egységhez, a Krisztus testével való egységben hosszú tűrésre van szükség. Lelkipásztorok nőknék, vagy éppen gyülekezeti vezető munkások, vagy gyülekezeti tagok, türelem, hosszú tűrés. Kedves időtöltésetek, kedves állapot, amikor ilyen helyzetbe kerültök, egymásnak az elviselése, és hogy hozzáteszed, ugye, hogy szeretetlen elviselni egymást. Elszenvedni sokszor egymást. A keresztény egység nem képzelhető el egy jelen tulajdonság nélkül. És a hozzáteszük, amit itt szinte egy szuszra, egy mondata önvele az apostol Pál, amikor azt mondja, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békességnek közelítével. Tehát ami rajtatok múlik, tegyétek meg. Persze, mindig lesznek ellenfelek, mindig lesznek ellenségek, mindig lesznek konfliktusok, mindig lesznek nehéz egyéniségek, azért időnként csatát kell írnunk, szellemi értelemben, de azt mondja az ég, hogy mindent a békességnek a közelítében. Magam részéről tehát a békességnek a igyekezetével, hogy bennem ne legyen teher, olyan, amiért rossz lehetésnek tennem meg, vagy lehetésnek tudomásom, mert nem tettem meg. A keresztény egység felé tehát megértem már, hogy talán 7 esetben említi meg az egy szót, egy test, egy élet, egy reménység, egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy Atya. Kérdem azzal, hogy a Krisztus testének legfőbb egysége az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységében alapozódik. Erre épül minden. Az egy test sem, a Krisztus egy test sem létezhet egy alapvető hivallási kérdés nélkül. A gyülekezet az egy kézsia léte azon múlik, hogy annak az egy Úrnak a szava, az egy Úr Jézus Krisztusnak a ígéje mennyire meghatározó számára. Jézus azt mondja, amikor a tanítványi út egyik ilyen megkérdezte, hogy mit mondanak róla az emberek, ki vagyok én. Az egyik azt mondja, hogy talán tanítók közül valaki ír és János egy tanítva. Személyesség téve Jézus a kérdését azt mondja, és nektek. Ti hogy ismertek meg engem? És ha hallgatás van, hisz akkor, mikor másokról volt szó, akkor mindenki mondja magáét, mert én személyesség vette Jézus a kérdését, akkor Péter alatti azt mondja, hogy mi állított is felismertük, hogy te vagy Krisztus az Jézus Istennek fia. És Jézus azt mondja, hogy Péter, ez nem test és vérrel tette néked. Ezt nem a kátéből tanultad, nem mások mondták neked, ez felvérjött. Isten szent lelken nyilatkoztatta ki, igen, hogy én Isten fia vagyok. És folytatjuk a párbeszéd azzal, hogy Jézus azt mondja, hogy emlékezteti Péter arra a névre, amit ő adott neki, szikla, őszikla, és hozzáteszi azt, hogy, az a bizonyos szikla, amely több az embernél, a sziklácskánál, és a Péternek megy inkább sziklácskán, tehát kavicsot jelentett abban a szószedében, a gondolatszerűzésben, arra a sziklára vonatkozott, hogy én erre a kősziklára építem az én szentett szállalat. És a pokol kapu is sem adhatunk rajta diadát. Hogy Péter pontosan értette, hogy kiről és miről van szó, nem az, hogy személyéről van szó, mert néhányszor félreértettek már az egyház történet hosszú 2000 éve során, hogy nem egy emberre épült az egyház, hanem arra a szellemi kősziklára, aki nem másik Jézus, és arra a hitvallásra, amit Péter kapott szellemről. Ezt nem test és vér jelentette ki néked, hanem az én mennyei atyám, én erre a kősziklára építem az én anyaszentegyházamat. És a pókol akkor is sem tudnak erre az anyaszentegyházban uralmat lenni. Ha ellen marad, nem emberekre építünk, nem emberi véleményekre építünk, hanem e felületről kapott kijelentéssel, én építem az én anyaszentegyházamat, s a pokol akkor is sem adhatnak rajta diadalat. Mi egy gyülekezetben élve, mindenki a saját gyülekezetében, annyira erős egy gyülekezetnek a lelkisége, a szolgálata, a küldetése, ahogyan tartok lelki élete, Krisztusra épül az. Idéztem Pétert, aki jól érezte pontosan, hogy a levelében visszatér erre a mondat, amikor azt mondja, hogy miután megismertétek, hogy jósságos az Úr. Járuljatok, ő hozzá, mint élő kőhöz. Építetek rá, lelki házként, szent tagságként. És hirdessétek annak dolgainak a sötétségbe, az ő csodálatos kiválóságára, hívottál titeket? Ez a Krisztus egy testének a küldetése, nem másért hívtál Jézus is, nem másért képíti a közösségét. Ezért, hogy hirdessétek annak nagyságot dolgait, aki kiszabadított titeket a sötétség hatalmához. Tudunk értelmeságot menni? Átérzik ennek a szabadításnak az örömét? Tudunk úgy kiállni a világ elé határozottan, hogy nem magunkat hirdetjük, nem valami kulturális sokszínűségben vagyunk mi is, hát értékeljenek már, hanem azt a személyes elkötelezettséget, ami Krisztushoz köt, az ő szabaduló munkáját, az ő személy szerint értem át, és tudom képviselni mások előtt is ezt a szabadítást. És így érzik meg, hogy ebben az egy testben, aminek a mai témának is a lényege, hiszen egy lélekkel, egy testé keresztel tettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár a szolgánk, akár szabadok. Egy lélekkel itattattunk meg. Függetlenül, hogy itt voltunk barátok. Függetlenül attól, hogy milyen nációhoz tartozunk. Függetlenül attól, hogy milyen kulturális háttérből jövünk. Mennyire van elrontva egyik életünk, vagy hol? Elrontva egy életünk. Egy testben. Megjöttünk bele. Egy testben keresztelhetettünk bele. Ez a Krisztusé. A Krisztus testére. És egy lélekkel idattattunk át. Mind a kettő fontos, hogy mind a szellemiség képviselnek. Függetlenül attól, hogy metodista, reformált, evangélikus, baptista, katolikus, akármi, én azt tapasztaltam egyéni életük során, hogy ezt átsugárzik az emberek lelkiségéből. Hogy átadható. Isten szellemének szentségével. Az érzékelhető. Jól érzik van a rövid a társaságában, aki hasonló módon átment ezen a keresztségen, ezen az átítatódáson, amit az élet által nyerhet az ember. Jó azonra a közösségében lenni, függet attól, hogy mi a neve, mi a színe, mi a tulajdonsága egyébként, milyen a liturgiája, milyen nyelven beszél, teljesen függetlenül. Meg átkozott ipatóan a lélek erejével. Igen, ez az egy élet, amely bennünket is megragadott, amiről olvasom azt, hogy ez bennünket egyé tesz. Egy iratos helyzetben Jakab apostolnak kellett, hogy így mondjam, fegyelmezni az egységet megrontó személyeket, Jeruzsálemről van szó, nehéz csak kimondhatnánk, mert az érvényes gyülekezetről van szó. Amikor arra kezdtek egyesek kicsekedni, hogy hát ők mennyire az úri. Ugyanakkor a gyülekezet szavazik volt. És azt olvasok a Jakab levelében a harmadik rész 15. versben, hogy a fegyelre való bölcsesség először is tiszta. Azután végezhető. Aztán méltányos. Aztán engedelmes. Aztán irgalmassággal és jó cselekedettel teljes. De ha köszönjük, mindenféle veszekedések vannak. Mindenféle széthúzások vannak. Akkor ne tessék egyetek. Különösen ne az Úrral, mert ez nem felüljön. Törvény. Így a szétdobálónak is ott van a hatalma, amely képes a lelki közösséget is megpróbálni. És igen, végül hagyjárjam azon a üzenetet, hogy akár végig sorolhatnánk az egy fogalom köré, csapatosik a nagyon fontos üzenetet egységben, Krisztus testületet egységében. Végül is azt mondja, hogy ő van mindenek felett. Ő van mindenek által. És ő van mindenekkel. Olyan jól lenne, hogy 8. évére, amikor már sok-sok színben láttuk Krisztusnak kistestű, déltestű népét, mindegyikre tűzött az ő valamit. Valami más talán, mint az egyikkel. Egyiknél ez a dominánsabb szín, a másikben a másik. De ahogyan ezen 7-8 nap alatt megismerhettük egymást, vagy hallhattuk Isten egysége, vezérő igényét, tapasztalhattuk a lélek egységbe szólító hatalmát és erejét, holnap úgy lépnek a világ elé, hogy jó volt egyetlen, jó volt az Úrra figyelni, jó volt az ígét együtt hallgatni, jó volt együtt énekelni, jó volt együtt imádkozni. És azt mondta, hogy maradjatok Jeruzsálemben, míg az Atya el nem küldözi ígéretét. És ha együtt maradtuk, és ők megnyugatalhatották, 10 napon keresztül imádkoztak, még 2 nap jelentik. 10 napon keresztül imádkoztak, tartottak, igaz, hogy nem hallgatnak, nem hallgatnak, nem egyetemesnek. De együtt imádkoztak, és Isten reális bocsátotta az ő szentlelkét. És így léptek a nagy nyilvánosság elé, léptek a nagyváros hallgatóság elé, akkor ők szentlelkben voltak, és néhány napon van a 3000-en. Ó, milyen jó lenne, ha kisfest akkoriból is a 120 3000-re, 5000-re, ki tudja hány legyen művegedne, mert látják azt, hogy akár a főútra, akár a kisfajútra, akár a főtéren, templomtéren, ezek a keresztények hogy szeretik egymást. Hogy szeretik egymást? és terület közé tartozni. Kérdezem meg az elzimátsága, hogy a világ így szólaljon meg, hogy de jöjjön meg Istennek, de jöjjön meg Istennek, de jöjjön meg a reformátusoknak, úgy szeretik egymást. De jó lenne, hogyha én is közé tartozhatnék. Pedig régen ez volt a legnagyobb missziós kisugárzás. Tehát egy szívvel, egy lélekkel, szeretetben összefogva, ez volt vonzó a világ számára. Én azért fogok máshogy látkozni, hogy ennek a szeretetnek a kisugárzása. Minden gyülekezetből, minden templomból, és minden meghívott, elhívott, és az elhívások szerint járó drága testvéremnek, ez a járványi rajtossága. Úgy szereti az Urat, úgy szereti a testvéreit. Úgy szereti az Úr népét. Én nem hallottam, hogy panaszkodni mással, meg a pásztorára, meg az evangéliumára, meg a mit tudom én, melyik felekezetre. Mert állandó szeretet. Állandó belőle a megbocsátás. Jó közé tartozni. Isten adja, hogy ezzel a csodálatos mennyei látással, perspektívával, mennyei erővel feltöltök ezzel, kezdessük volna a hétfői napot. Állítva így a világ elé. Tartsák tévő szóval és élettel. Mindegyen. Ámen.
Pészáros lelki pásztor úr olyan időket idézett elénk, amely időben én is gyermekként részt vettem, szintén lelkész családból származom. Én mindig a karzaton foglaltam helyet, mert azt nem láttam annyira édesapánk, és hogy lehetett különböző dolgokkal mulatni időt. És emlékszem, mikor így megszólított az Úr, akkor valamiféle válasz megfogalmazódott bennem, és édesanyám azt mondta nekem, hogy barátom, viseljed. Aztán elmúlt ez az érzés, nem tudtam feljebb, hanem még hátrébb. És arra is emlékszem, amikor egyszer édesapám bejött a szobába, és szomorúan kiment és legyintett egyet. Annak ellenére, parancsok? Igen. Annak ellenére, hogy tudom, hogy mindig imádkozott, értem, de eljutottam talán arra a pontra, hogy már nem is nagyon bízott abban, hogy megváltozhat az életem. Barátom ügyfeljebb. Erről prédikált ma nagy tiszteletű úr. Ügyfeljebb. Lehet, hogy ott toporogsz Isten közelében, és arra gondolsz, hogy van egy felszínes kapcsolatod az Úrral, de ez nem elég. Följebb kell ülni. Meg kell érteni azt, amiről ma szó volt, hogy Krisztus komolyan gondolta azt, amiért ide érkezett. Nem, ahogy hallottuk, bársony székek kérdésében akart ő döntő bíró lenni, hanem valami sokkal fontosabbért érkezett ide. Arra is emlékszem gyermekkoromból, hogy nekünk is nagyon kellemetlenek voltak ezek az irodahelyiségek, ahol felszólítottak bennünket, hogy aki megtért, az álljon föl, vagy jöjjön az irodába. És hát az ember kiverte a hidegverítét erre a gondolatra, de nem szeretném elbagatelizálni ezt a kérdést, mert arra gondoltam, miközben a lelki pásztor úr prédikált, hogy miért ne lehetne ma este a fordulópontja valaki életének. Nem lehetne ma válaszolni arra a meghívó szerető kegyelemre, ami ma elhangzott.
ne halogass, mert fogalmad nincs, hogy lesz-e még egyszer arra lehetőség, hogy megszólítson, és lehet, hogy úgy érzed, hogy közel vagy hozzá, de meg lehet újulni az ő jelenlétében. Ugye az egyik gyülekezetnek azt mondja a megdicsőült lélek, hogy minden rendben van veled, csak egy probléma van, elhagytad az első szeretet tüzét. Hát hadd kívánjam mindannyiunknak, hogy ahogyan ma este hallhattuk, ne vegyük félváról az Úr közeledését, közeledjen hozzánk, és közeledni fog hozzánk. És most mielőtt az imádságra kerülne a sor, hallgassunk meg még egy éneket az énekkar előadásába, és utána ezzel a lélekkel, énekes lélekkel, szoboló lélekkel, vidám lélekkel imádkozzunk majd az énekkar szolgálatra után.
Istenünk, oly sok mindenért lehetünk hálásak te néked, és lehetek hálás én magam is. De valóban talán a leghálásabbnak azért kell lennünk, azért kell lennem, mert a szent kezeddel megőrzöl engem. Kíséred az én életutamat, és igen mondasz minden olyan szóra, minden olyan tettre, cselekedetre, amely nem tőlem jön, hanem te tőled ered, amely egyezik a te szent akaratoddal. Egy hét ér véget, amikor különösképpen is tere át akartunk hagyatkozni, a te szent igédből akartunk életünkre vonatkozóan tanítást, útmutatást nyerni. Köszönöm te néked, hogy a három legfontosabb dolog, amit Krisztusi életünk zászlajára írtál szent igéden keresztül, az az alázat, a szelítség, a türelem. Megvalljuk, megvallom te néked, hogy nem mindig könnyű megmaradni alázatosnak, szelítségbe lenni és türelmesnek lenni. De ugyanakkor tudjuk, tudom azt, hogy te a lelked szellemed által azon vagy, hogy elvezess bennünket és megtaníts, hogy hogyan kell alázatokban lennem, szelítségbe maradnom és türelemre viseltetnem. Köszönöm te néked, hogy amikor elmegyünk erről a helyről, akkor a legnagyobb feladat, sőt, hogy kihívás mindannyiunk számára az, hogy ne csak ez az egy-két óra, amelyet Isten tiszteleti jelleggel együtt töltsön, tudjon, beszéljen te rólad, hanem igazán az utána következő órák beszéljenek arról, és mutassák meg azt, hogy mennyire működik az én tiszteletem, az én szerítségem, alázatom. Köszönöm te néked, hogy feljegyünk, így kérnénk, hogy elgondolnánk, megadott számunkra mindazt, ami egyedik a te szent akaratodról.
Amen. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló, mindenható mennyei Atyánk, kérlek segíts nekünk, hogy megértsük és megtanuljuk, hogyan emelkedhetünk fel hozzád. Segíts, hogy Jézus szemével tudjunk minden testvérünkre nézni, hogy megláthassuk bennünk Krisztus arcát, egységét. Így legyen. Amen.
Amen.
Uram, köszönjük ezt a 8 napos stációt, állomásokat, amik mögöttünk lehetnek most ezen a héten. Köszönöm azoknak a testvéreknek, ige hirdetőknek és közösségeknek, gyülekezeteknek a jelenlétét, amit ezen a kerületben hordozzák ezt a fényt és ivánosságot, amit tőled nyertünk. Uram, kérlek, hogy segíts magunk helyen helytállunk az egy test részeként méltóképpen képviselni téged. Uram, úgy szeretném, hogyha a gyülekezeten, gyülekezeteink, de ilyen módon állnánk helyt, hogy magánéletünkben, családéletünkben és a közösségünk szeretetteljes együtt létében vonzóvá válnak a mi életünk, közösség életünk a világ előtt is. Olyan sokan vannak, Urunk, körülöttünk, akik fejlentelenségben élnek, kilátástalanságban. Nem ismerik a jó hírt, az evangéliumot. Bennünket pedig abban a kíváncsiakban részesítettél, hogy levezettél bennünket ezeknek a titkoknak a felismerésében. Segíts továbbadnunk szóval és életünk magatartásunk által is. És köszönjük, hogy erőt nyerhettünk, vehettünk szentelked által, kérjük, hogy a hétköznapok világában is hadd tudj már ilyen módon képviselni téged. Hallgass meg imádságomat az Úr Jézus nevéért. Amen.
Amen.
Édesatyám, én is állandással köszönöm, hogy Krisztusban egységet adtál a Te Anya Szent Egyházad, akit a Földön. Köszönöm, hogy én is a Te Egyházad tagja lehetek, az Anya Szent Egyházad tagja. Hálát adok, Uram, hogy a Te egységedet kiterjedted minden lélekre, aki elfogadta ezt a kegyelmet, amit Te lehoztál záróban a Földön, hogy bemutasd az Atya szeretetét. Köszönjük ezt a csodát, hogy mindjárt része lehet, hogy mindjárt után kinyúlt ez a nagy szeretetet, hogy Krisztusban így egyé tettél. Mert Krisztus mindent elvállalt, az életet, a halált és a feltámadásban is együtt lehetünk vele, és a feltámadott hittel tudjuk az életünket élni. Mert nem a magunk életét éljük, hanem Krisztusban élhetünk. Mert a bűnnek meghaltunk és élünk, az örök élet vizeit isszuk, ami a menny felé vezet minket. Hálát adunk ezért a csodáért, hogy minden, ami rossz, ami bűn, azt levetkőzhetjük, és segítesz nekünk, drága Szent Szellem, hogy minden nap tudjunk megküzdeni, és választani azt a jót, amit Te adtál. Köszönjük, hogy Krisztusban a kegyelmet adtad, a megbocsátást. Köszönjük, hogy a feltámadott életet adtad nekünk, és az örök életet. Így köszönöm a testvéreimet, Uram, és mindnyájunkat áld meg, hogy növekedjünk a Krisztusban, és egyek tudjunk lenni. És az elválasztó vonalakat, Uram, Te vonalod le, hogy ez a sok szűnűséget tényleg illatozzon közöttünk és bennünk, és ne tudja megrabolni az ellenség a hamis falakkal, a hazugság falaival, egymás ellen úszítással, testvér ellen, hanem ezek mind lerombolódjanak most a 2019-es évben, a fizeinkben, hogy szeretettel és hittel tudjuk egymás életét szemlélni, és tényleg, ahogy a testvér imádkozta, hogy Jézus Krisztus lássuk meg egymás életében, személyben. Hálaadással köszönöm Jézus nevében. Amen.
Amen.
Leadó és örökké való Isten, szerető mennyi Atyánk. Az első karácsonyon egy-egy gyermekként jöttél a világra. Jöttél a világ válságára. Megtarts bennünket. Betegyelmet. Isten, Te azt mondom nekünk, tanuljatok tőlem, mert szerint vagyok és változok. Kegyelmed, és a Te lelked által ad meg nekünk a szerítséget és a változót. Sajnos Istenünk, világ erői gyakran tisztakítanak közösségeket. Szemben fordítanak emberrel, testvérrel. Köszönjük, Atyánk, ad nekünk ellenmúlt szeretetet. Általad képesek legyünk meglátni embertársainkban két másodat forduló, de hasonlatosságot a fel ember. Urunk Istenünk, adj nekünk alázatos szívet. Tőled kapott kegyelemből, szerítségből kapodunk. Tudjunk, képesek legyünk embertársaink szolgálatára. Gyengékben elesettekben, szegényekben, kivegeztettekben, kitaszítottokban, üldözöttekben. Nem gyengébb, felesleges embert lássunk, akinek erőnket titoktathatjuk, mint téged, Jézusunk, téged, gyermeki mi gondodat. Jézus Krisztusért kérjük, hogy ennek hallgass be minket. Amen.
Amen. Mindenható szerető édesatyánk, hálás szívvel fordulunk hozzád, hogy ilyen hosszú napokon keresztül foglalkoztattunk azzal, hogy hogyan lehetünk egységben, és hogyan követhetjük Krisztust. Hiszen minden prédikáció, minden imaheti anyag arra figyelmeztetett bennünket, hogy egységesek csak akkor lehetünk, ha Krisztust követjük. Krisztust követni pedig csak akkor van lehetőségünk, ha önmagunkat feladjuk. És azt tesszük, amit ő kér. Ezért imádkozunk is minden nap, hogy legyen meg a te akaratod, és ezért kell megértenünk mindannyiunknak, hogy csak akkor lehetünk egységesek, amire te felszólítottál bennünket. Hogyha nem csak beszélgetünk egymással, nem csak hitelveket fogalmazunk meg, hanem azt tesszük, amit Krisztus tett, hiszen ő sem csak beszélt, hanem meg is mutatta, hogy mit kell cselekednünk, nem csak elmondta tanítványainak, hanem megmutatta az embereknek. És azt kérte, hogy mi ezt folytassuk, amit ő tett. És hogyha mi missziós küldetést szeretnénk teljesíteni bárki, akkor valóban komolyan kell vennünk, hogy ezt csak úgy tehetjük, ahogy Krisztus tette. És ezért kérünk, hogy támogassál ebben bennünket továbbra is, hiszen tudjuk, hogy az egész világot meg kellene szólítanunk, de ez csak úgy lehet, ahogy Krisztus tette. Ezért őt kell követnünk, feladni a saját magunk gondolatait, a saját magunk természetünket, hanem inkább alázatosnak lenni, ahogy hallottuk a prédikációban, és minden olyan tulajdonságot, amelyet Krisztus nem csak mondott, hanem megmutatott, azt tudjuk megkövetni. És köszönjük, hogy ilyen lehetőségek vannak, hogy összejöjjünk és ezekről beszélgessünk napokon keresztül. Reméljük, hogy a következő ökumenikus ima héten is lesznek tapasztalatai nagyon sok embernek, és utána folytatjuk ezt a munkát, amelyet te ránk bíztál, hogy próbáljuk meg a világot megszólítani, és te feléd segíteni az embereket. Ezért köszönjük a átélt napokat, és kérünk, hogy segíts bennünket továbbra is a jó úton haladni együtt. Amen. Amen.
Amen. Holnap hétfő lesz, ahogy hallottuk, és vajon hogyan fogunk viselkedni, hogyan fogunk az új hét elé nézni, azt kívánom mindannyiunknak, és itt egy zárójelet. nagy ébredés indult, talán nem akkor, amint Mészáros testvérét idejében, egy városban, ahol az alapján próbálták meg a mérnök a mérnöki munkáját, a tanár a tanári munkáját, a kétkezi munkás a kétkezi munkáját elvégezni, hogyha Jézus lenne a helyébe, akkor vajon hogyan viselkedne, mit tenne Jézus? Hát hogy kívánjam mindannyiunknak, megerősödtünk, sok igei eledelt kaptunk, Isten áldja meg az életünket ott, ahová ő elhívott, ott, ahol látni szeretne, végezzük azt a feladatot, amit az Úr kirendelt a mi számunkra. Mindenkit áldjon meg az örökkévaló Isten, viszont látásra egy év múlva, addig vissza nem jön az Úr akarányra is élünk, ahogy a régiek mondták. Szerintem még sok munka van ezen a földön, úgyhogy még egy picit várhat a Úr, de hát ezt ő jobban tudja. És befejezésül egy 7. századi himnuszból fogunk énekelni, amit a 16. században Huszár Gál átírt, és amíg majd megkeressük ez a mi énekeskörünkben a 210-es számú ének, Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagy, igaz világosság te vagy, kárhozatra mennünk ne hagy. Ő, ha rajta múlik, biztos nem hagy bennünket, ebben nekünk is van valami részünk, hogy vajon hova legyünk. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy kövessük őt. Ezt az éneket énekelnénk el, az utolsó verszak előtt fogadjuk az áldást, dr. Berevics Petra testvérünk fog megáldani bennünket, ezt fennállva fogadjuk, és záróénekként az 5. verszakon állva fogjuk énekelni. És mivel már nem jövök ide vissza, hogy mondjak el minden hirdetni valót, ha meg tudjuk tenni, ne siessünk haza, ahogyan ez szokott lenni, én remélem, hogy egyszer, nem én akartam a kezdeményezője lenni, de hagy vessem föl, hogy jó volna ezeket a heteket úrvacsorával találni. Viszont ez is egyfajta úrvacsora lesz, amit most, vagy amire szeretettel fogadok mindenkit. Szeretett vendégség lesz. Ugye talán emlékszünk azt, hogy a Jézus, hogy bányba vágyítan veletek megenni a páska bárányt, amikor együtt étkezünk, akkor talán sok ellenérzés, sok kritika és mindenféle rossz gondolat elmúlik belőle, mert a telehassal az ember kevésbé szokott veszekedni, vagy rosszat kívánni a másiknak. És hogyha meg tudjuk tenni, maradjunk itt, szeretettel hívok mindenkit, azzal a szeretettel, ahogy készültek ezek az ételek, amit nagy duzzogva és alázattal hogy megeszünk. Kálmán már is hátra nézett, még semmi nincs ott. De ugye egy ilyen hétnek a hit az alapja, és ha hiszed, lesz ott valami. Kálmán testvére mindig csipkedjük egy kicsit egymást, ez a mi szolgálatunk, de ezt nagy szeretettel tesszük. De nem egy csipkedés, ez csak inkább formalizálás. Szóval énekeljük el ezt a 210-es számú éneket, az utolsó verset, tehát ahogy mondtam, majd fennáll a záró énekként, és utána, ha meg tudjuk tenni, maradjunk még étkezünk együtt, vagy félig mentünk úrvacsorázni.
Thank you. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát feléd, és adjon neked békességet. Amen.